Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az, aki bízik benne. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 33. Zsoltárt keressük ki, és énekelve magasztaljuk az Urat. Ennek a 33. Zsoltárnak összesen 5 énekversét énekeljük majd el, az elsőt, az 5., 6., majd az utolsó 2., a 10. és a 11. Nosza Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Folytassuk imádsággal. Valljuk, Urunk, az ének szavaival, hogy nem azért lehetünk elsősorban boldog nemzet, mert szeretünk téged, hanem mert te szeretsz bennünket. Urunk, ez a te isteni szereteted, kegyelmed bizonyossága, az, ami segít abban is nekünk, hogy igazán tudjunk téged szívből szeretni, a nehezebb napok idején is. Bízni benned, élő reménységgel várni megoldásaidat, és köszönjük neked, hogy a Zsoltáros szavaival énekszóban is vallhattuk azt, te valóban erős gyámolunk vagy, aki ott vagy tiéd mellett, és még a szomorúság is örömre változhat egy pillanat alatt. Szeretnénk, Urunk, érezni és meglátni, hogy kicsoda vagy te, átérezni jóságodat, atyai szeretetedet, és szeretnénk, Urunk, így tőled kérni mindenféle mostani helyzetünkben is, akár örömteli az, akár szomorúbb talán, élő hitet, beléd vetett bizodalmat, békességet. Előtted akarunk elcsendesedni, és a veled való találkozásban változni, megvigasztaltatni, gyógyulni, megerősödni a hitre nézve. Kérünk téged, taníts bennünket, és legyél jelen szent lelked által, a hirdetett ígén keresztül, az Úr Jézus érdeméért. Amen. Sámuel első könyve első részéből olvasom Isten írott igéjét. Sámuel első könyve első részéből, az első verstől kezdődően így szól. Isten írott igéje. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve, Efrátai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék s áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának s lányának, Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az úrházába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, s nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána. Anna, miért sírsz, s miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek, s ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának, az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, s keservesen sírt. Aztán erős fogadalmat tett, és ezt mondta, seregek ura, ha résztvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, s nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermekeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, s nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt. Csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg. És ezt mondta neki, meddig tart még részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így felelt, nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tartsd szolgáló lányodat elbetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel. Izrael Istene, teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Aztán elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az úrtól kértem őt. Miután elválasztotta, elvitte magával, s vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, s bevitte az úr házába, Silóba. A gyermek még kicsi volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta, kérlek, uram, a te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted, s imádkozott az úrhoz, ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle, én viszont felajánlom az úrnak. Legyen egész életére felajánlva az úrnak. És ott imádták az urat. Az elmúlt héten lesz milyen voltunk fiatal családokkal, több gyermekes családokkal, és ószövetségi családok bibliai példáját tanulmányoztuk együtt közösen, és ennek egy része volt Anna élettörténete, amely arra szép példa, hogyan lehet Isten gyermekének, Istenben bízó asszonynak a szomorúsága ellenére is olyan imádsága, olyan ima élete, amely megváltoztatja egy pillanat alatt egész lényét, a szomorúság egy pillanat alatt elmúlik, örömre változik, már akkor is, amikor még nem történt igazán semmi, még csak legfeljebb ígéretképpen lehet bizonyos abban, talán az Úr pozitíve hallgatja meg kérését, és gyermeke születhet. Annának az imádságát akkor érthetjük meg a legegyszerűbben és a legvilágosabban, hogyha egyszerűen megnézzük, hogy mi is volt az ő szomorúsága alapvető oka, majd pedig az imádságát tanulmányozzuk, néhány jellemzőt belőle, és azért azt is szeretném megnézni, hogy Isten hogyan hallgatta meg az ő imádságát. Nagyon fontos, már akkor megváltozott Anna élete tehát, amikor még nem volt teljesen bizonyos a meghallgatott imádság pozitív meghallgatásában, hanem imádkozott, és a szomorúsága elmúlt. Miért volt tehát Anna szomorú? A felolvasott igeszakaszból itt az első rész, első néhány verséből kiderül, hogy neki mindenképpen nagyon boldog asszonynak kellett volna lenni. Üdének, mosolygónak, hiszen szeretett férje, nagyon komoly istenfélő izraelita férfi volt, akinek igaz, hogy kettő felesége volt, és ez nem felel meg a teremtési rendből fakadó törvénynek, amire Jézus is felhívja a figyelmet, de végül is ő volt a szeretettebb asszonya. És ez a férj olyan valaki volt, aki nagyon jól észrevette azt is, amikor baja volt szeretett társának, és igyekezett is ebben segíteni, próbált őt bátorítani, erősíteni. Anna tehát a házassága miatt mindenképpen boldog asszonynak kellett volna lennie. De éppen az ellenkezőjéről tudósít itt Sámuel első könyve. Meddő volt. A meddősége önmagában is szomorúságra adott okot, de ha próbálunk beleérezni egy picit abba, mit érezhetett át ő akkor, amikor feleségtársa, vetélytársa érzékeltette is vele, hogy neki nem lehet gyermeke. Sőt, még a bibliai kijelentés is úgy lett leírva, hogy amíg a vetélytársának több gyermeke lehetett, Annának nem lehettek gyermekei. A többes szám is azt jelzi, hogy ez volt az ő nagy problémája. Nem csak egy gyermeke nem lehetett, több még kevésbé. A másiknak pedig mennyi volt. És ez a másik asszony, Peninna, igazán ott bosszantotta őt, hogy fölingerelhesse, ahol a legkevésbé várnánk, az úrházában, Silóban. Az úrházába azért ment el ő is, hogy áldozatot mutasson be a családdal együtt. Az úrházában az örömteli napok kellett volna, hogy eljönnek számára, és a keserűség órái lettek, hiszen Peninna folyamatosan piszkálta, ingerelte. Képzeljük el a helyzetét, amikor azt látja, hogy Peninnának is, meg a fiainak, gyermekeinek a férj egyed áldozatot részt mutat be. Amikor leülnek együtt a szokásos áldozati vacsorához, étkezéshez, ott is ott van az egész család, ő viszont egyedül. És olyan feleségtársal, aki még lehet ott is piszkálgatta. Ilyen helyzetben nem tehetett semmi mást, csak keservesen sírt. Alá is húzza ezt többször a Szentírásban a Szentíró. Csak sírt, keservesen. Hogy milyen hosszú ideig lehetett ez, az sejthető abból, hogy Peninnának már több gyermeke volt. Tehát éveken keresztül át kell élnie mindezt. És minél inkább telnek az évek, ő annál inkább szembesül azzal, hogy már nem is lesz gyermeke. És a feleségtársa ezt is érzékeltette bizonyára vele. Ha meg a Peninna úgy mondta, hogy bezzeg neked a méhedet, bezárta az Úr, és nézd meg engem, nekem meg mennyi gyerekem van, akkor talán még odáig is elmehetett Anna szomorúsága, fájdalma, hogy esetleg kezdett az Úrban is kételkedni már. Az is lehet, hogy már imádkozni sem nagyon tudott. Az mindenképpen beszédes, hogy legelőször csak azt olvassuk, sírt keservesen. Itt még nincs ott, hogy az Úr előtt. Az is lehet, a helyzetből fakadóan, hogy Anna várta volna, hogy az Úr hallgassa meg az ő régóta mondott könyörgését, de minden év egyre rosszabb volt, és a feleségtárs is egyre gonoszabb lett. Manapság a mi időnkben ezt a mondatot, hogy csak sírt és nem evett semmit, talán így lehetne folytatni, ezért elkezdett inni. Bánatát alkoholba folytva. Akkoriban ezt nem tehette egy asszony. Manapság sokan teszik. Azért jutott eszembe ez, mert a történetben ott van a részegség gondolata, amivel Éli ezt a szegény asszonyt végül is megvádolja. Ismerve a helyzetet, talán mi arra gondolnánk, hogy még hívő ember is eljuthat ilyen mélyre, hogy nem az Úr előtt önti ki a szívét, hanem elkeseredésében magába önti a mámorító italt. Szeretném újra aláhúzni, mivel nem olvassuk ezt a kifejezést kezdetben, hogy Anna imádkozott, könyörgött, csak annyit olvasunk, hogy ő is ott volt a családdal együtt az áldozatnál, meg szomorúan kellett tapasztalnia lelke keserűségét, lehet, hogy már imádkozni sem nagyon tudott. Ezt azért akarom így mondani, mert nem derül ki pontosan a történetből, de az is észrevehető, hogy csak jó néhány vers múlva olvasunk arról, hogy ő imádkozik is már. Anna nevének a jelentése talán tudjuk többen kegyelem, illetve ezt is jelentheti esedezés, kérelem. Kegyelem, esedezés, könyörgés, kérelem. De hol van az ő életében Isten kegyelme, ha van egyáltalán még kegyelme Istennek számára? És hol van az ő életében az esedezésnek, meg a könyörgésnek az értelme, hiszen ha imádkozott is, évek óta nincs ima meghallgatása. Ezért fontos azt rögtön kimondani a történetet alapul véve, és Anna nevéből kiindulva, hogy kegyelem, meg imádkozás, hogy Isten kegyelmének az egyik legbiztosabb jele mindig az, amikor valakit talán életében először, vagy az ő benne bízót a nagy nehézség között újra imádságra ösztönöz, buzdít. Mert imádkozni nem csak úgy elkezd valaki, Isten kegyelmének a jele ez. Imádságra bátorít, buzdít, lelke által. A 9. versben egy egyszerű kötőszó szerepel az ősi szövegben, és Anna fölkelt, miután ettek Silóban, meg ittak. Ez a kötőszó érzékelteti a történetben a fordulópontot. Odáig azt olvassuk, hogy Anna sír keservesen, és amikor férje megkérdezi, ő is ezeket a szavakat használja, miért bánkódsz szívedben, miért vagy ilyen keserű lelkű, és próbálja bátorítani, hát itt vagyok neked én, nem elég ez? Aki édesanyja szeretne lenni, annak nem elég, hogy van férje, akármilyen is. Anna azonban fölkel, és azt olvassuk, hogy ott az Úr templomában, lelkében elkeseredve, könyörgött az Úrnak, és igen, sírt. A fordulópont ott van tehát, hogy már nem csak sír, bánatában, keserűségében, hanem azt olvassuk, imádkozva sír. Imádkozás közben, imádság során kesereg, és nagyon fontos, az Úr színe előtt. Talán mi is tudjuk, hogy különbség van aközött, amikor csak sírunk, vagy imádkozva sírunk. Csak kesergünk magunkba, vagy azzal a biztos tudattal, hogy most az Úr színe előtt vagyunk, és neki öntjük ki minden fájdalmunkat. Ezt Anna majd meg is mondja Élinek, hogy ő szomorúsága teljességéből szólt ilyen hosszú ideig, imádkozott, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Hogy Anna itt biztos az Úr előtt tudja magát, az látszik a fogadalmából. Ez a fogadalomtétel nem azt jelenti, hogy na Uram, ha így ezt meg ezt teszed, akkor majd én megmutatom, hanem ez a fogadalomtétel azt érzékelteti, hogy ő teljes mértékben Istenre bízza magát. Ő kész Istenre bízni azt a döntést, hogy lesz-e gyermeke, sőt, ha lesz, akkor azt meg az Úrnak akarja adni. Nem tartja meg magának, pedig mennyire szeretné majd talán, legyen az Úré. Tehát az ő keserves sírása ott az Úr előtt nem is önmagát érinti már, az is, hanem teljes mértékben az Úrra tekint, az irgalmas és kegyelmes Istenre, és ez látszik abból is, hogy háromszor is azt mondja, szolgáló lányod. Ez az alázatának a kifejezése. És fogadalmat tesz az Úr előtt, hogy kész odadni a fiú gyermeket. Nagyon bátor volt egyébként, mert még azt is megmondta, hogy milyen legyen a gyermek neme. De tudta, hogy az Úrnak semmi sem lehetetlen. Ugyanakkor mindent az Úrra bízott. Anna tehát sír az Úr előtt, de a fogadalma is érzékelteti, hogy itt már nem a síráson van a hangsúly, hanem a csendes imádságom. És most fontos ez, hogy csendes imádság. Ha emlékezünk az Ószövetségben, és különösképpen talán az asszonyok, az volt a jellemző, hogy jajgatva, fennhangon öntötték ki az Úr előtt bajukat, bánatukat. A Zsoltárokban van jó néhány példa erre, ott általában férfi jajgat fennhangon, keleti ember módjára. Az asszonyok azonban nagyon tudtak sírni keservesen, és kiöntötték az Úr előtt szívüket. Anna csendben van, nem is a férjével imádkozik, ez egy olyan helyzet, ahol már csak ő és az Úr lehet. Csendben, annyira csendben, hogy semmi szó nem jön ki a száján, csak az ajka mozog. Szavak nélküli könyörgés. És olyan hosszú ideig tartott, hogy még a főpap is fölfigyelt ennek az asszonynak a mozdulataira, és mekkorát tévedett, azt hitte, hogy részeg. Ez meg volt tiltva Izrael népében, ezért a főpap nagyon határozottan téves gondolatai miatt rápirít. Hogy mennyire az Úr előtt áll ez az asszony, az kiderül abból is, hogy ő nem kezd úgy védekezni, hogy kikéri magának, hanem itt is az alázata, csendes hite fogalmazódik meg, mikor azt mondja, hogy ő nem részeg, hanem egyszerűen a szívét öntötte ki az Úr előtt. És most ebbe a gondolatba kapaszkodnék, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Majd ezt is hozzáteszi, szomorúságom, bánatom teljességéből imádkoztam idáig. Ebben benne van az, hogy ő mindent kiöntött az Úr előtt. Nem hagyott semmit magában, mindent elmondott az Úrnak. És a szívemet öntöttem ki, kapcsolódik ahhoz, amit úgy olvastunk előtte, hogy miért bánkódsz szívedben. A bánkódó szívét vitte oda az Úr elé. Gondoljunk Ezékiás királyra, akit mikor megtámadott az ellenséges hadsereg, ő vitte azt a tekercset, amivel a hadi üzenetet is igazolta az ellenséges király, kiterítette az Úr előtt, és ő is kiöntötte az egész királyi szívét, félelmeit az Úr előtt. Amikor Dávidot Absalon ledúlta a trónról, menekülnie kell, őnál is ezt olvassuk, Dávid ment föl a hegyre, sírt közbe, de azért ment így föl sírva a hegy tetejére, hogy ott meg majd imádkozhasson az Úrhoz. Ő is ki akarta az egész lényét, lelkét önteni az Úr elé. Testvérek, talán mi is érezzük a különbséget aközött, hogy valaki úgy elmondja kérését, talán hiszi is azt, amiért imádkozik bajában, elmond néhány részletet és arra kér megoldást, vagy amikor ezt olvassuk, hogy kiönteni a szívet az Úr előtt. Hogy ez mennyire igaz a hívő ember életében, talán még az említett példáknál is hatalmasabban igazolja az Úr Jézus személye. Emlékszünk nála az volt a kérdés, hogy ki így, aki az Isten haragjának a poharát. Kire öntessék ki az isteni ítélet haragpoharának a tartalma. És az Úr Jézus a Gecsemáné kertjében kiönti a szívét az Úr előtt, kiönti a szívét, ez ha helyesebb, ha így mondjuk, az Atya előtt, ő is kesereg, nem sírt, de szívében bánkódott, és vércseppenként hullottak le az izzadságcseppek, de ő is elmondott mindent. Atyám, ha lehet, ennyire imádkozó volt az Úr Jézus is. Anna élete tehát először arra példa, hogy ha valaki lelke bánatát az Úr elé akarja vinni, akkor így viheti. Ennyire egyszerűen, de ennyire hittel. Szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Mikor öntöttük ki utoljára így a mi szívünket az Úr előtt? Amikor minden szép és jó, akkor ez nem szokott történni, mert akkor hálát adunk, magasztaljuk az Urat, és tele vagyunk örömmel. De amikor esetleg annálhoz hasonlóan fizikai terheket, azzal együtt járó lelki nyomorúságot, plusz az emberek részéről való bántalmazást, bosszantást tapasztaljuk, akkor nem egyszerű kérdés, hogy magunkban sírunk, kesergünk, vagy az Úr előtt sírunk, kesergünk, azzal a hittel, amit Anna is tett. És ami engem ebben a történetben a leginkább megragadott, az az volt, hogy amikor Érivel beszél Anna, befejeződik mindaz, ami ott történt imádság közben, ezt olvastuk tehát, elment az asszony a maga útjára, evett, és arca nem volt többé szomorú. Anna kiöntötte a szívét az Úr előtt, és amikor az Úr elől eljön, arca már nem szomorú többé. Az a mai csendességem során esett le, hogy ez a többé szócska azt jelenti, hogy soha többé. Mert magamat ismerve én azt tettem volna hozzá, hogy úgy mondanám, arcom nem szomorú egy ideig. De nem csupán egy időre nem volt szomorú. Addig, amíg újra nem nehezedett rá ennek az egész tehernek a súlya, hiszen még mindig nem volt gyermeke. Vagy addig nem volt szomorú, amíg meg nem látta Peninnát. Vagy meg nem hallotta Peninna hangját, aki valószínű újra bosszantotta. Na, megint imádkoztál? Anna nem szomorú többé, soha többé. Mert egyszer s mindenkorra elmondott mindent az Úrnak, kiöntötte a szívét. Ez nem azt jelenti, hogy nem imádkozhatott többé ezért. Dehogy nem. De már nem szomorú arccal tette. Valószínűnek tartom, hogy Elkána észre is vette feleségének arca megváltozását. Akinek a lelke szomorú, annak az arca is szomorú szokott lenni. De akinek a lelke megnyugszik az Úrban, az az arcán is látszik. Sőt, amikor szomorú az arcunk, de a lelkünkben békesség van, megnyugvás, az is látszik. Annyira beszédes az ősi szöveg kifejezése, mert ennyit mond tulajdonképpen itt az ősi szöveg, hogy és arca nem volt többé. Nincs ott, hogy szomorú, csak ennyi, hogy és arca nem volt többé. Mert mindaz, amit az az arc kifejezett korábban, érzékeltette Anna egész lényének a terhét, bánatát, ezért elég a héberben ennyit mondani, arca nem volt többé, és tegyük hozzá olyan, mint amilyen korábban. Azért nem volt többé az arca olyan, amilyen, mert ő kijöntötte a szívét az Úr előtt? Igen is, meg nem is. Azért igen, mert ez volt az ő része. De azért itt azt olvassuk, hogy az Úr is munkálkodott. Folytatás a 16. versben, miután Anna elmondja, hogy én a szívemet öntöttem ki az Úr előtt, így hangzik. Én a bánatom teljességéből szóltam eddig, Éli pedig azt felelte, eredj el békével, és Izrael Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő meg így szólt, legyen kedves előtte szolgáló lányod, és elment az asszony az ő útjára, evett, és arca nem volt többé szomorú. Testvérek, ez az Éli, az a főpap volt, aki előtte végülis majdnem megrágalmazta, hogy miért vagy részeg. Ne legyél részeg, menj ki innen, hogyha részeg vagy. Előtte tévedett, és igen bántóan szólt hozzá, de amikor Éli főpap, mint az Úr szolgája, az Úr embere megszólal, akkor tulajdonképpen az Úr szavát közvetíti. Eszköz Isten kezében. És ha emlékszünk, Kajafás ugyanígy volt Ráadásul Kajafás Jézus idejében nem is tudta, hogy mit mond, de olyan jóslatot mondott, ami beteljesedett, mert mint főpap ő is akkor ott eszköz lett az Úr kezében. Édi főpapról tudjuk, hogy a fiait nem nagyon tudta nevelni, meg nem is nagyon akarta. Ezért a végén őt is Isten megítéli. Itt azonban a főpap az Úr szolgájaként Isten válaszát közvetíti. Azt mondja, eredjél békével. Ez még nem lenne elég, mert jó, de hát hogyan lesz békességem? Izrael Istene, adja meg a te kérésedet. Itt is az ősi állítmány nagyon beszédes, mert vagy felszólító módban lehet fordítani, tehát adja meg, teljesítse, vagy pedig egyszerűen jövő idejű kijelentésben. Teljesíteni fogja. A lényeg, hogy elhangzik ez a kijelentés, és Anna számára egyértelművé válik, hogy ez tulajdonképpen az Úr válasza. Azt mondja, legyen kedves előtted a te szolgáló lányod. Ez a kedves kifejezés mindkét fordításban, mint a magyar fordításban, így is mondható, kegyelem, jó indulat. Legyen jó indulattal, legyen kegyelemmel előtted a te szolgáló lányod. De ki előtt? A főpap előtt? Egyértelmű, hiszen előtte vele beszél, és azt mondja, a te szolgáló lányod. De a főpap az Úr szolgája, és a szolgáló lányod elhangzott az Úrnak is háromszorosan. Anna tehát, amit a főpapnak mond, azt úgy mondja, mint aki tudja, hogy ez tulajdonképpen az Úrnak is szól. Legyen az Úr kegyelme, jó indulata velem. Itt Anna azt mondja ki újra, amit hallottam, abban én bízom, arra bízom magam. Legyen az Úr kegyelme, irgalma, akarata szerint, hiszen én az Úr szolgáló lánya vagyok. Tehát ő nem csupán egy vallási vezető véleményét, meg kedves búcsúzó áldását élte át, eredjél békével, és Izrael Isten adja meg neked, amit kértél, hanem ő az Úr szavaként, kijelentéseként fogadta. Ebben még mindig benne volt az a biztos gondolat és döntés, hogy lehet, hogy még mindig nem lesz gyermekem, de amennyiben az Úr mégis akar adni, akkor majd beteljesíti az ígéretét. Ha meg nem fogadni, vagy másképpen válaszol a kérésemre, akkor abban lesz békességem. Ennek az asszonynak a lelke bánatában nem volt igazán békessége. Mivel már sokszor hallottuk, mégis hagyhangozzék újra, hogy a békesség olyan, mint a tenger mélye, felül vihar, lenn a mélyben csend. Anna élete tengerén folyamatosan dúlt a vihar, és ez olyan volt, mintha belül ott mélyen is ez a vihar lett volna a jellemző. De mostantól fogva többé, lent a mélyben nincs vihar. Ő megnyugodott, már enni is tud. És hogyha az Úrnak tetszik, akkor pozitív lesz a válasza. De Anna arca nem volt többé szomorú. Ezt az igét, testvérek, már jó régen olvastuk, nem is olyan régen, bocsánat, de akkor is emlékeztem arra, és észrevettem, milyen jó lenne így imádkozni. És azóta többször történt, hogy nagyon szomorú volt az arcom imádság közben, bármi miatt is. Ennél sokkal kisebb bajoknál. És most újra hangsúlyossá lett, múlt héten is, meg most is, hogy azért mégiscsak így kéne imádkozni. Hogy a lelkem keserűségét is akár kiönteni az Úr elé. A 37. Zsoltár arra bátorítja az Istenben bízót, hagyjad az Úrra a te útadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Előtte pedig azt mondja a 4. versben, gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Milyen lehetett Annának az arca, amikor már nem volt szomorú? De milyen lehetett, amiután igaz lett neki is ez a kijelentés, elkezdett az Úrban gyönyörködni. Már akkor ott, mikor elbúcsúzott Éditől, az arca biztos, hogy vidám volt. Benne volt az a szent komolyság, hogy várta az ígéret beteljesedését, de mégsem volt szomorú az arca. Aztán azt olvassuk, hogy hazamentek, házas életet élnek, és így olvassuk itt, és egy idő múlva Anna áldott állapotba került. Mennyi volt ez az egy idő múlva? Néhány hét? Vagy pár hónap talán? Vagy még néhány év? Mert azt nem tudjuk meg, hogy pontosan mikor történt az, amikor Anna észrevette magán, hogy valami olyasmi történt bennem, amit még soha nem éreztem át. Babát várt. Lehet, hogy az Úr nem azonnal hallgatta meg az imádságát. Az is lehet, hogy még hónapok, évek teltek el, de Anna nem volt szomorú többé. Sőt, az Úrban tudott gyönyörködni. És egyszer csak átélte az Úr megoldását is, meghallgattatott a könyörgése. Sámuel neve ezt jelenti először is, Isten meghallgat, de a neve jelentése ez is, az ő neve Isten. Az ő neve Isten. És ez az Isten hallgatta meg a könyörgést. Ezért kapta Sámuel ezt a nevet. Ott hagytam ki a felolvasás során néhány bibliai verset. Az történt, hogy Anna, amikor megszületett a kicsi Sámuel, és ment volna föl a család megint áldozatot bemutatni, azt mondta férjének, hogy most még nem megyek, majd ha elválasztom, és úgy viszem az Úr elé. Anna arra gondolt, hogy amikor Sámuel ott lesz az Úr előtt, akkor maradjon is örökre ott. Hiszen ő az Úrnak lett szentelve a fogadás szerint. Pedig mehetett volna korábban is nyugodtan. És dicsekedhetett volna Peninnának, most már nekem is van gyermekem. És együtt örülhetett volna a családdal. De Anna nem a gyermekre tekintett, hanem az Úrnak tett fogadalomra, és azt mondta, majd amikor elválasztom, akkor menjünk. És akár 3 év is eltelhetett a születés és az elválasztás között, mert az ókorban ilyen hosszú ideig is szoptattak édesanyák. Anna elvitte a gyermekét, és olyan beszédes itt is az ige, hogy nem egyedül vitte, hanem férjével együtt. Az imádságot, a lelke keserűsége kiöntését az Úr előtt egyedül kellett végeznie. A gyermekáldás öröme és a gyermekről való fogadalomtétel beteljesítése az azonban a férjére is tartozott, hiszen az ő gyermeke is Sámuel. És együtt vitték az Úr elé, és imádták az Urat. Amikor Anna ott volt az Úr előtt éveken keresztül, sírt és kesergett, egyszer már nem csak sírt, hanem imádkozva sírt, és a történet eljut odáig a végkifejletben, hogy most már ott vannak együtt, az ígéretet beteljesítették, mert az Úr is beteljesítette, és imádták az Urat. És a befejezésben pedig hagy hangozzék föl a második rész 20. verse, meg a 21. Mi történik, amikor egy család így tud az Úrban bízni, és egy asszony, egy meddőasszony ennyire tud imádkozni. Megáldotta Éli Elkánát, meg az ő feleségét, és azt mondta, adjon az Úr neked magzatot ettől az asszonytól ahelyett, akiért könyörgött, és akit az Úrnak kért. És hazamentek. És meglátogatta az Úr Annát, ki az ő méhében fogant, és szült 3 fiút, meg 2 lányt. És a gyermek Sámuel az Úrnál nevekedett föl. Az Úr nem csak meghallgatta a könyörgést, hanem felette igen meghallgatta. És Sámuel helyett is adott Annának gyermekeket. Testvérek, ez az ige arról beszél, hogy a lelkünk szomorúságának sokféle oka lehet, de ki lehet önteni a szívünket bármikor az Úr előtt, lehet az Úr előtt sírni is akár, de aki benne bízva teszi ezt, az átéli azt, hogy az arcom nem szomorú többé. Én szeretnék így imádkozni. Imádkozzunk most is. Urunk, az ószövetségi családtörténetek arról beszélnek, hogy Te hatalmas áldásaidat népednek, hívő családoknak úgy adtad, hogy a meddő asszonyok gyermekeket szültek. Sőt, köszönjük, hogy a mi megváltunk úgy született meg, hogy a szűz fogant méhében. Áldunk, Urunk, hogy neked ennyire nincs lehetetlen eset. Pontosan ezért is szeretnénk arra kérni, hogy ahogy Anna tudott imádkozni már, miután tudott sírva imádkozni, hadd tudjunk mi is, akkor, amikor erre van szükség. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi ne másokra tekintsük, vagy másoktól várjuk azt, amit nekünk kell az imádságban elébed vinni. És őrizd meg bennünket attól, hogy bármilyen nehézség, gond vagy teher annyira maga alá nyomjon, hogy még imádkozni se tudjunk. De köszönjük, hogy a te kegyelmed még itt is segíthet. Arra kérünk, Urunk, téged, hogy amelyikünknek most van nehézsége, terhe, hagy tudja, hagy merje szívét kiönteni neked. Köszönjük, hogy Sámuel neve is azt jelenti, az Úr meghallgat. Segíts ebben bízva könyörögni hozzád nehézségek között. És segíts, hogy a mi arcunk se legyen szomorú többé. Könyörülj rajtunk, hogy ne csupán egy időre tapasztaljuk át, mit jelent előtted megnyugodni, megbékélni, hanem ehhez az asszonyhoz hasonlóan rajtunk is az látszódjék, hogy a szomorúság ellenére is a lelkünkben békesség és csend honol, mert te benned nyugodtunk meg. Kérünk szeretteinkért, családtagjainkért, kérünk azért, Urunk, hogy amikor másokért könyörgünk, akkor is lehessen ilyen hitünk, vagy amikor nehéz emberek, gonosz emberek miatt imádkozunk keseregbe, azt is merjük hittel tenni. És hadd hozzuk te eléd, Urunk, most is népünk ügyét, népünk vezetőinek sorsát. Te légy mellettük, segítsd őket a döntésekben. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy köztársasági elnökedett Magyarországnak. Bocsáss meg azt, ami a választás során esetleg bűn volt, de könyörülj meg népünk vezetőin is. És arra kérünk téged, segíts meg az új köztársasági elnököt is, oly módon vezetni népünket, ahogy ez a Szentírás értékrendjének is megfelel. És hadd könyörögjünk a magunk személyes csendjében is most te előtted, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül pedig a 300. dicséretünket énekeljük. 300. dicséretünket, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Énekeljük el mind a 4 énekverset.
Thank you.
Kérjük az Úr áldását. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, te pedig dicsőítesz engem. Amen.